Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Februári adásunkban az első magyar nyelvű Laudato Si animátor képzés két résztvevőjének záró kő projektjével ismerkedhetünk meg, mellette pedig jelentkezünk szokásos rovatainkkal. Adásunk a Zöld Út konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 2020 befektetés a jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladék képződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Szokás szerint első rovatunkban Nemes Csabát hallgathatjuk meg az elmúlt időszakban történt teremtésvédelemmel vagy földünk állapotával kapcsolatos eseményekről. Csaba most az Országos Meteorológiai Szolgálat egy-két hete megjelent, a 2022-es évről szóló jelentéséről számol be nekünk, magas havi és éves átlaghőmérsékletekről, asszályról, de egy jó hírről is. Novembertől kezdve bőven hullik a talajainkat éltető vízzel feltöltő csapadék.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése alapján, az ott mért adatok alapján a 2022-es év az átlagnál jóval melegebb volt. Azt írják 2022-es évről, a jelentésükben, amit elmúlt néhány hétben jelent meg, hogy az 1,1 Celsius-fokkal melegebb volt, mint az átlag. Viszont a gyári három hónap középhőmérséklete országosan a legmagasabb volt a 20. század kezdete óta. 1900 óta elmúlt évek bizonyultak a legmelegebbnek. Ezek a legmelegebb évek különösen az elmúlt néhány évtizedben jelentkeztek, a 2000-es évek elejétől, de különösen a legutóbbi 10 évből kerültek ki. Az évi középhőmérséklet országos átlagának tengye megközelíti a 20. század kezdetétől a másfél fokot. Legutóbb hűvösebb 10 fok alatti középhőmérséklet csak 2005-ben volt. Majd 2011 óta, tehát az utóbbi 12 évben minden év országos átlaga meghaladta a 10,5 fokot. A jelentésben azt is megtudhatjuk, a középhőmérséklet mellett a minimum hőmérsékletek is magasan alakultak a legtöbb hónapban. Ugyanakkor a szokásosnál érdekes módon sokkal több fagy jellemezte a márciust is. Biztos emlékeznek rá, még az április is hozott erősen fagyos napokat. Tehát úgy érezhetjük továbbra is, hogy nem is kicsit, de nagyon, ahogy szokták mondani, megbolondult az időjárás, és egészen másmilyen értékeket hozott, mint amit 30 éves átlagok alapján megszokhattunk. De van jó hír is. Gyakorlatilag az elmúlt év rendkívüli aszályát követően, ami nagyjából másfél-két év alatt alakult ki, hiszen már 2021 nyarától szinte alig volt csapadék, novembertől igazából elkezdett esni az eső, és most arra úgy tűnik, hogy szinte az országban mindenhol feltöltöttek a talajok, még az egyméteres szintig is, vagy az alatt is. Hát azt lehet mondani, hogy az egyméteres talajréteg szinte feltöltődött, vannak már ugye az országnak olyan vidékei is, amik belvíz veszélyes vidékek, és már bizony itt-ott belvíz is megjelent, és elkezdték több helyen már kiszivattyúzni a vizet ezekről a földekről, Ami újdonság, és reméljük erre sor is kerül, hogy top helyen a gazdák, kérve a országos vízügyi szolgálatot is, hogy segítsenek ebben, több helyen szeretnék megtartani a vizek legalább egy részét a csatornákba, hogyha majd újra esetleg ennek az évnek a során meleg, forró, aszályos időszak következik, akkor legyen még tartalék a talajban, legyen még tartalék a csatornákban. Szerintem ez egy helyes irány.
Tavaly októberi adásunkban adtunk hírt az akkor tájt kezdődő első magyar nyelvű Laudato Si animátor képzésről. A képzés végén a résztvevők egy úgynevezett zárókő projektet valósítottak meg, mely egy választott teremtésvédelmi aktivitást jelent valamilyen közösség tagjaként. A képzett animátorok 33 projektjéből most kettő teljesen különböző megvalósulással ismerkedhetünk meg. Mit lehet tenni egy győri katolikus gimnáziumban, és mit egy zalai kis faluban? A beszélgetést Réfi Júlia vezeti.
Kérdessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Az idei hónap fő témája az a Laudato Si animátor képzés egy új szemszögből. A frissen végzett Laudato Si animátorok úgynevezett zárókő projektjeiről fogunk beszélgetni. Ugye benne van az animátor névben az, hogy itt most olyan csapatot képeztünk, hát én mondjuk nem vettem annyira részt a képzésben, de itt van Rácz Borók a körünkben, aki nagyon sok szempontból jelen volt ezeken a képzéseken, akik majd közösségekben aktívan próbálják terjeszteni a teremtésvédelmet, és együtt közösségben gondolkozni erről. Rácz Boron kívül még két zárókő projektről fogunk beszélni, pontosabban azért nem mondtam, hogy még két meghívottunk van, mert az egyik meghívottunk Sasvári Szilvi, frissen végzett Laudato Si animátor egy egész csapattal, a Zöld Prohászka csapatával érkezett, akik majd mindjárt be is fognak mutatkozni egyenként. Megyesini Benke Eszter pedig teljesen másfajta társaságot próbál folyamatosan megmozdítani, és ő is majd erről be fog számolni, hogy egészen pontosan mire gondoljunk, és látni fogjuk, hogy különböző utakon milyen fantasztikus dolgokat lehet létrehozni. Először Sasvári Szilvéket kérdezem, mert már a bemutatkozás is lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni, hiszen annyian vagytok. Mi is az a Zöld Prohászka, Szilvi, és kikkel érkeztél?
Sziasztok! Sasvári Szilvi vagyok itt, és velem van még a munkatársam, aki szintén Laudato Si animátor.
Kis Katalin.
És akkor itt vannak a gyerekek.
Pocsi Tarka, Sinkó Dóra, Zimanyi Dóra és Mózes Maja.
És rajtuk kívül egyébként még nagyon sokan dolgoztak ebben a zárókő projektben. Hát nem, ez a csapatnak a legszűkebb magja, akik itt vagyunk.
És mi az a Zöld Prohászka, amit így említettem?
Hát a Zöld Prohászka egy közösség az iskolánkban, amit körülbelül 3 évvel ezelőtt alakult ki, és egy filmet néztünk meg az egész iskolában, és ennek hatására ültünk össze, és gondolkodtunk, hogy valamit tenni kéne a környezetünkért, és így alakult ki egy közösség. Minden osztályból vannak képviselőink, és különböző kihívásokat találunk ki minden hónapban a diáktársainknak.
Melyik film volt ez, és ha már itt tartunk, melyik iskola is vagytok ti?
Ez
a Prohászkában mondjuk benne van egy kicsit az utalásig.
Ez a Győri Prohászka gimnázium, és ez a film, ez a David Attenborough-nak a klímaváltozásról szóló filmje volt. Tehát amikor ez kijött, és meg lehetett nézni magyar felirattal, akkor az egész iskola megnézte, minden osztály megnézte. Aztán Dermed Csön támadt, és utána pedig hosszú-hosszú beszélgetések, és akkor aztán ez egyik tanév végén volt, és akkor elkövetkező tanév elején már tudtuk, hogy mit fogunk csinálni.
Ez zseniális egyébként, mert nagyon sok helyen megnézik ezt a filmet, és ahelyett, hogy cselekvésbe csapna át, ahelyett alig várják, hogy vége legyen, és újra homokba dughassák a fejüket. Én nagyon örülök, hogy ezt az utat megmutatjátok, hogy hogyan lehet elszedőbben csendet aztán cselekvésekkel feloldani. Mondtok-e példát ezekre a kihívásokra, vagy pedig rögtön belevágtok abba, hogy mi is volt az, amit ezek közül a kihívások közül a zárókő projektnek neveztetek ki, tulajdonképpen ez rengeteg projektetek van ezek szerint.
Igen, sok projektünk volt. Az első között volt például a kulacs, amikor egy hónapig kulacsokból kellett inni a minden több embernek az osztályban, és ez mindig pontversenyre ment, és aki évvégén a legtöbb pontot gyűjtötte osztály, ők elmehettek egy osztálykérdezésre, mint egyébként a mi osztályunk nyert meg, és a Sobrioskával tudtunk elmenni ezáltal. És volt még például, amikor sütivásárt rendeztünk, de pálmaolajmentesen kellett, meg tartósítószermentes süteményeket kellett behoznunk, és az is nagyon nagy sikert aratott a diákok körében.
Ezen kívül volt még telefongyűjtés, és egy papírgyűjtés, alapkihívást is, ami mondhatjuk annak, megpróbáltam.
Sok minden volt. Igaziból azért a COVID az elég rendesen kettőbe vágta nyilván, tehát benne se voltunk az iskolában, mert ez a COVID előtt kezdődött, és aztán volt egy kényszerszünet, és aztán ebből nyilván nehéz volt fölállni, ebből a kényszerszünetből, de mostanra nagyon jól sikerült. És hát ez a mostani projektünk, ez kiemelkedően jól sikerült. Úgyhogy most akkor ezt meséljük meg.
Még egy pillanatra, igen. Hadd mondjam én azt, hogy az összes többi projekttel kapcsolatban, hogy szerintem az is nagyon jó, hogy ezek nem csak egy kihívások, hanem ezek meg vannak támogatva elméleti háttérrel, hogy értsék a gyerekek, hogy miért van ez a kihívás. És ebből nagyon-nagyon sok mindent tanulnak. Tehát én emlékszem, én földrajzot tanítok egyébként, és mikor volt a telefonos kihívás, akkor ugye nekik plakátok hirdették azt, hogy ezt hol szerzik be ezeket a fémeket, kik dolgoznak ott, úgy, ahogy a ruhavarrásnál is. És azóta, akik ezt végighallgatták, azok tudják földrajzórán ezt a problémát. Tehát amit ugye egy globális kihívások témakörben kezel maga ez a tantárgy. Úgyhogy az aktivitások is nő, meg a tudások is. És ezáltal lesznek hitelesek, és ezáltal tudják továbbadni szerintem. Nem csak azért, hogy most részt vesznek egy-egy kihívásban önmagában. Biztos, hogy van az iskolában olyan, aki csak ezt látja benne, hogy minél többet hozzunk meg mindenből, de van ennek nagyon megalapozott szellemi háttere is.
Így van, és én nagyon fontosnak tartom, én magam is ugye tanítok, hogy az összefüggésekre megpróbáljunk rámutatni a gyerekeknek, és igazából a nem ökológiai nevelésből is valahogy egy idő után ökológiai nevelés lesz, hogyha itt tényleg észreveszik azt, amit a Ferenc pápa is nagyon sokszor hangsúlyozza a Laudato Si enciklikában, hogy minden összefügg mindennel. És sajnos pont az összefüggések vizsgálatára nem nagyon marad idő általában itt a tananyagban. Jó, ez a saját saját tapasztalatom eddig. És akkor mi is volt ez a bizonyos zárókő projekt, amit most megvalósítottatok? Tehát, hogy mikor volt, mekkora közösséget sikerült ott megmozgatni ennek érdekében, stb.
Azt a nevet adtuk ennek a mostani kihívásnak, hogy Gardrop Stop. Igaziból már régóta foglalkoztatott bennünket, hogy a textilipar környezetterhelésével kapcsolatos kihívást találjunk ki. Egyszer már próbálkoztunk is egy ilyennel, ami szintén egyébként nagyon jó volt. Arról szólt, hogy adjunk új életet egy régi ruhadarabnak, de most azt gondoltuk, hogy nagyobbat próbálunk, és hogy arra hívjuk a diákságot, hogy hozzanak be használt ruhákat, és utána vásároljunk ebből. Tehát, hogy a meséljetek ti szerintem, hogy mi volt ez a gardróbstop.
Hát igazából ugye csináltunk plakátokat, és megkérdettük így az egész iskolában, hogy lesz ez a kihívás, és hogy hozzanak be ruhákat, és hogy ez tök menő lenne, hogyha így meg is tudnánk ugye vásárolni egymásét, és akkor azok a ruhák sem kerülnek kidobásra, hanem mondjuk valaki más tudja hordani.
Aztán van egy ugye Prohászkás Instagram oldalunk, és ott is például csináltunk interjúkat, akár tanárral, akár diákokkal. És annyira sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy nagyon jó volt.
A tanárok is egyébként részt vettek ebben a ruhacsereberiben, meg a fiúk is, ugye ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy őket is. Aha.
Meg azon a héten volt a fogadóórák, meg a szülői értekezletek, és még délután is itt maradtak páran árulni, És az anyukák is, volt pár ilyen kisgyerek ruha is, és azokat is olyan boldogan vették meg, amikor ugye meglátták, hogy körülbelül 3000 forintért vettek 6 ruhadarabot, és mosolyal az arcukon mentek el ezáltal.
Hú, ez tényleg nagyon klassz, hogy akkor nem csak egymás között, hanem a kis testvéreknek
a
is.
A szülők, igen, már a szülők is nagyon aktívak voltak szerintem.
Vagy aki nem szeretett volna venni konkrét ruhát, de szerette volna támogatni ezt a mozgalmat, ők meg tudtak venni támogatói jegyeket.
És akkor végül is ez nem csak egyszerűen cserélgetés volt, hanem hát nagyon szerény összegért árusítottuk a ruhákat, gyakorlatilag adományként fogadtuk ezeket az összegeket, mert volt ezzel célunk.
Egy alapítványnak gyűjtöttünk pénzt, és nekik adtuk végül az összegyűjt összeget.
És azt hívok, hogy ez milyen alapítvány? Vagy?
Nem, el tudjuk mondani. Hát mi kiválasztottunk tulajdonképpen egy szervezetet, ez a Mélyben és Reményben alapítvány, ez Kaposváron a Szent Imre plébánián működik, és ők 14 mély szegénységben élő családot támogatnak. És azt gondoltuk, hogy nekik fogjuk adni végül is a bevételét ennek az egész akciónak. Én tudok számokat, nem is tudom, hogy ezt hallottátok-e már, hogy 104 gyerek hozott be ruhát, 400, kb. 400 gimnazistánk van, ez azt jelenti, hogy minden negyedik gyerek meghallotta ezt a kihívást, ami hatalmas dolog szerintem, és körülbelül 500 ruhadarab jött össze. Onnan tudjuk, hogy fölírtuk, mert ez is szerepelt a pontversenyben, tehát ki kellett kalkulálni a végén, hogy melyik osztály volt a legaktívabb, úgyhogy buzgón adminisztráltuk a behozott ruhák számát. És akkor képzeljétek, hogy 110.500 forint volt a bevétel, és akkor ezt megkapta a Mélyben és Reményben alapítvány, és ez nekem a legszebb pillanata volt egyébként, vagy az egyik legszebb az egésznek, amikor felhívtuk az alapítványnak a képviselőjét, Muhainé Farkas Ibolya, úgy hívják őt. Elmesél a Dóri, hogy hogy volt?
Igen, ez egy bioszóra elején történt, és a tanárnő mondta, hogy most kéne szólni a szervezetnek, hogy esetleg, hogy fogadják-e, reméltük, vagy fogadni fogják az összegünket, amit mi szeretünk volna nekik ajánlani, és amikor felhívtuk őket, nagyon-nagyon örültek neki, meg mondták, hogy mindenképpen szeretnék, és tényleg nagyon köszönik, és egyébként azt mondták, hogy körülbelül most lesz ez használva a mi pénzünk, mert fát fognak nekik venni tüzelésre használni a családoknak.
És esetlegesen egyébként a maradék ruhákat is megpróbáltátok, vagy nem is maradt ruha? Hogy,
elég, azért maradt ruha bőven, de igen, voltak kapcsolataink, és a győri gyermekintézetbe kerültek a ruhák, és ott is nagyon örültek egyébként az adományoknak. Szóval minden, hogy sikerült így eljutatni a közönség.
Hát nagyon, nagyon jól hangzik. Ez is repes a szívem, amikor látom, hogy a fiatalok is ennyire jól megmozdulnak ezeknek a céloknak az ügyében. És mi lesz a következő projektetek, ha már ilyen olajozottan mennek a dolgok, mert ez eléggé széles spektrumon dolgoztok, úgy látom.
Egy újabb kihívás, ez már másodszor volt téma, hogy szeretnénk a karácsony ünneplésén zöldíteni, és most az volt a kihívás, hogy próbáljunk ráállni olyan karácsonyfa díszeket, amik kifejezetten csak természetes anyagokat tartalmaznak. Ez lezajlott, úgyhogy ez ennek a pontozása már.
Természetben
felelhető anyagok, így van. Szenzációsak voltak egyébként a megoldások, és akkor ebből lett egy ilyen kis zöldruhás karácsonyfa az utolsó napokon a szünet előtt. És akkor most arra készülünk, most két konkrét tervünk van, az egyik az, hogy újra beleállunk a passzolt visszatesó kampányba, amit egyszer már csináltunk, ezt tudod, a használt mobiltelefonoknak a gyűjtése, akkor ez szenzációsan sikeres volt, de már 3 éve volt. Hát ezek ott lapanganak, ezek a régi eszközök használhatatlanok már, és ott vannak a fiókokban, csak össze kell gyűjteni. És még szeretnénk tehát ennek a tanévnek az indítása, illetve hát a Zöld Proászka kampány indításakor az idén, a kisalföldi kosár bevásárló közösséget tettük a fókuszba, akik szerintünk egy szenzációsan jó szervezet, és ugye az egyik kihívás az a helyi alapanyagok használatával kapcsolatos lesz majd. Tehát, hogy olyan, megint csinálunk egy sütivását, amiben csak helyi alapanyagot lehet felhasználni majd. És akkor itt reméljük, hogy lesz, találunk önkénteseket, akik segítenek majd a kisalföldi kosár szervezetnek, mert szót elkér az önkéntes munka. Így, így tervezzük, ez a kettő még biztosan lesz idén.
Hadd kérdezzek valamit, ami nem kapcsolódik szorosan a zárókő projektekhez. Esetleg ugye vannak, ez a gimnazistáknak kell ilyen közösségi szolgálatot végezni, hogy vannak olyanok közületek, akik esetleg a közösségi szolgálataikat is ilyen úgynevezett zöld témában teljesítik? Mert most mondtad, hogy keresnek önkénteseket, igazából nekem mindig ez a mániám, hogy közösségi komposzt ápolásához, vagy gondozásához, vagy faültetésekhez, fagondozásokhoz, és mindig elkér az önkéntesek segítsége, hogy tudtok-e esetleg ilyen közösségi munkát találni a gyerekeknek, vagy volt ez cél?
Nem volt eddig igaziból, tehát ez ugye úgy van, hogy az a feltétele, hogy elszámolható közösségi szolgálat legyen egy ilyen, hogy legyen egy szerződés. Ahhoz pedig kell egy szervezet. Tehát, hogy van egy jelentős papírmunka, ami ennek a háttere, de egyébként meg nagyon jó, amit mondasz, és igaziból idén merült föl ez a pontosan a kisalföldi kosárral kapcsolatban, hogy ezt a kapcsolatot tegyük hivatalossá olyan formában, hogy akkor ténylegesen közösségi szolgálati órákat jelenthessen a gyerekeknek.
Jó, bocsánat, ez az én személyes érdeklődésem, és én csak Budapesten próbálok ilyenekben mozgolódni, ezt nem tudom, hogy nálatok hogy van, ugye ezek azért eléggé területfüggőek. Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy erről
beszámoltatok. Szeretném kérni valamit, hogyha szabad, mert
abszolút,
annyira lelkesek lettünk ettől a jól sikerült gardosok projekttől, amiben, tehát azt gondoltuk, hogy egy fordulatot hozott olyan értelemben, hogy kicsit így, úgy éltük meg a COVID utáni tanévet, hogy nehéz ezt újra indítani, vagy újra azt a lelkesedést generálni, ami az indulásnál volt, és hát, hogy ez a mostani projekt, ez így átlendített bennünket arra az oldalra, hogy fog ez menni. és hogy nagyon jó volt egyébként a kétségeinket is így megbeszélni, tehát, hogy én sokat beszélgettünk.
Igen, voltak azért kételjeink, hogy mit fognak szólni a fiatalok az használt ruhákhoz.
Milyen ciki bejönni a suliba az osztálytársam pulóverébe, tehát, hogy ilyen mondat elhangzott, erre teljesen emlékszem. És hogy mindezen kétségek ellenére vágtunk bele, és aztán sokkal-sokkal pozitívabb lett a visszhangja az egésznek, tehát nagyon komoly sikerként éltük meg tényleg. Annyira, hogy most kitaláltunk valamit, ezt a Dorka elmondja szerintem.
Hát még több emberhez el akarjuk ezt juttatni, és azt találtuk ki, hogy ugye a városban vannak rajtunk kívül még katolikus iskolák, és hozzájuk szeretnénk még eljutatni ezeket, és meg szeretnénk őket hívni, hogy egy közös kihívást találhassunk ki valamilyen formában velük együtt.
Én erre nagyon kíváncsi vagyok, ennek én borzalmasan örülök.
Igaziból még ez, tehát hogy mondjam, a kitalálás fázisban van a történet, úgyhogy majd jelentkezünk, hogyha már történt valami. Jó, és akkor szívesen elmeséljük, hogy mire jutottunk.
Nagyon szépen köszönjük. Azt gondolom, hogy bemutattatok azt, hogy tényleg ez egy, ha egy csapat föl tudja vállalni ezt a célt, és nem csak egyedül vagyunk, akkor azért tudjuk itt alakítani, vagy tudjátok alakítani a többieknek is a felfogását. Mi ciki, mi nem ciki, stb. Tehát nagyon örülök. Köszönjük, hogy ezt csináljátok. És akkor átérünk a következő vendégünkre, Eszterre, aki valami egészen döbbenetes más utat jár be, de ez is nagyon izgalmas lesz. Eszter, kérlek, meséld el nekünk, hogy te ki vagy, és honnan jöttél, és mekkora fába vágtad a fejszédet, bár ez nem túl teremtéstudatos hasonlat.
Na hát az én utam az úgy kezdődött, hogy mi Németországban éltünk a családommal, és onnan jöttünk haza Magyarországra 4 éve, most lesz március 2-án, most kezdjük majd az 5. évet. Ez egy falu, és ennek a falunak a szőlőhegyén lakunk mi fönt, a régi szőlőhegyén, Zalacsán-Örvényeshegyen, és nekem a teremtésvédelemmel tulajdonképpen egy olyan kapcsolatom van, hogy ez évekkel ezelőtt történt volt Bangladesben egy ruhagyárban egy tűz, ahol gyakorlatilag szinte mindenki meghalt, mert nem tudtak az emberek kimenekülni, és amikor az erről való híradást olvastam, akkor egy napot sírtam rajta, hogy ez hogy lehet, és aztán ki is derült ugye utána, hogy nekünk európaiaknak gyártották ott a ruhákat, többek között a H&M-nek. és hát én elég gyakori látogató voltam a HM-nek annak idején kint Németországban, és akkor megfogadtam, hogy a büdös életbe a lábamat oda többet be nem teszem. És nem fogok ruhákat vásárolni, hanem azt fogom használni, ami van, illetve használt ruhákat fogok venni. Mondjuk korábban is volt ilyen, persze, és akkor ezt megfogadtam. És aztán a következő nagy élményem az az volt, amikor megjelent a Ferenc pápának a Laudato Si enciklikája. És én azt kint olvastam még a német vatikáni rádió honlapján éjjel-nappal, mert annyira megdöbbentett, hogy van ebben a világban egyetlen egy ember, aki pontosan leírja azt, hogy mi van, miért van, és hogy mit lehet tenni ellene. Teljesen elképesztett, annyira erős hatással volt rám, hogy csuda, nagyon sok embernek ajánlottam, szinte senki nem olvasta el, és annyira csodálkoztam rajta, hogy hogy lehet az, hogy ez a gyémánt, ami egyszerűen tiszta igazság, hogy ez hogy nem jut el az emberekhez. És most, amikor ugye már itthon vagyunk, nekünk van egy nagy kertünk, megpróbáljuk magunknak megtermelni azt, amit megeszünk, és most, amikor olvastam a Laudato Si animátor képzésről, akkor rögtön beleugrottam azonnal, hogy ez nagyon jó, ezt szeretném csinálni, és hát aztán így indult el ugye az egész. Én azt gondoltam, hogy milyen jó lesz itt a faluba, akkor szemetet szedünk, a plébánián csinálunk egy közös komposztálót, meg minden. Aztán a barátnőm, aki itt a sekrestje, és a Márta azt mondta, hogy Nyuszikám, én ezt csinálom 1000 éve, itt a falu mindenki ezt csinálja, ez fenntartható fejlődés és természet és környezetvédelem, meg minden, hát ezzel te nem fogsz itten aratni. Gondoltam magamban, nem baj, azért majd csak valahogy lesz. És aztán, amikor elkezdődött a képzés, akkor nem is bírtam kibárni a végét, szóltam a plébánosomnak, hogy neki lesz itt egy teremtésvédője, fogta a fejét, és mondtam neki, hogy de hát ez nagyon jó dolog lesz, hát én mindenbe segítek, amibe kell. És azt mondta, hogy akkor csináljon egy rózsafüzér társulati csoportot. És mondtam neki, hogy én nem tudok ilyet csinálni, nekem erre nincsen karizmám, én dolgozni szeretek, nekem kézi munkát adjon, olyat, amivel valamit csinálni lehet. És aztán folytatódott nekünk a képzésen azzal, hogy a Márió atya beszélt, meg a Pestovics Ági elővette ezt a listáját, és megmutatta, hogy hogyan kell tulajdonképpen egy helyi teremtésvédő közösséget csinálni. És akkor ugye ebbe a listába benne volt, hogy legyél jelen a közösségedbe. Jó, én jelen vagyok, én lemegyek mindig a misére, de ott nincs közösség, mert utána a mise után az emberek mind elmennek haza, és akkor ott áll az ember egyedül, hogy most akkor mi van. És akkor ért össze ez a két dolog tulajdonképpen, hogy közösséget csinálni, főleg faluhelyen, nem azzal lehet, hogy az ember beállít egy ötlettel, hanem először belenéz abba a közösségbe, ahol van, hogy megismerje, hogy az emberek mit szeretnének, vagy hogy mire lenne szükség. És így jött ez a dolog aztán, hogy akkor jó, akkor csináljuk meg ezt a rózsafüzér társulatot, és teljes megdöbbenésemre minden ember, akit megkérdezek, de úgy, hogy a 85 éves Keszthely mama, a 17 éves minisztránsok, és közte. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy az emberek tényleg reagáltak erre a hívásra, egyelőre arra a hívásra, hogy csináljunk egy közösséget, tehát hogy megint legyen közösség.
Ez az alapja lesz annak.
Igen, ez az alapja az egésznek. És hát én nagyon szeretném persze, hogy ebből a közösségből, ebből az úgynevezett bokorból, ebből az ima közösségből, ebből tényleg ki tudjon nőni egy teremtésvédő bokor. Na, és aztán kellett ugye csinálni zárókőprojektet, de hát mivel még nem volt közösség, hát hogyan csináljunk zárókőprojektet? Hát úgy csináltunk, hogy akkor megkértem a Mártit, a sekrestyest, az Aliszt, aki a kántorunk és az óvónőnk, meg még egy-két idős nénit a faluba, hogy akkor ültessünk. És hát akkor ez úgy lett, hogy aztán nekem mondta az Aliz a kántor, hogy faluhelyen olyan nincsen, hogy ültetünk Szent András után. Akkor már az összes kerti munka elvégződött, és aztán olyan hideg is volt, hogy a nénik nem jöttek el, úgyhogy végül hárman voltunk, a Márta, az Aliz meg én, szépen elültettük a virághagymáinkat Isten áldásával, utána bementünk a templomba, imádkoztunk, és akkor ez volt a mi zárókő projektünk, ami viszont egy kezdet.
Igen, ez valóban nem lezárásnak, hanem kezdetnek tartott, hiszen úgy tűnik, hogy a közösségszervezés az elég jól elindult. Úgy tűnik, hogy igazából ez a közeg, ahol te vagy, nem is áll olyan messze a teremtésvédő életmódtól,
Már csak az a kérdés, hogy lehet erről beszélni, meg tudatosítani bennük, hogy mi az, amivel tényleg a teremtés védelmét szolgáljuk, és ezeket a gyakorlatokat erősíteni, és hát mi az, amivel nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy beszélni, akkor tervezed-e, hogy előbb-utóbb ezek a dolgokról egyre többet beszéltek majd.
Hát én tervezem, én azt gondoltam eredetileg zárókőprojektnek, hogy itt van az út mellett, ahol hozzánk följövünk a hegyre, egy hóvirágos, és 2 évvel ezelőtt a barátnőmmel oda bementünk, és hihetetlen mennyiségű szemetet találtunk, de olyan szemetet, ami már gyakorlatilag beleszerbesült a talajba, tehát ott ilyen szétrohadt zsákok, meg akkumulátorok, meg elemek, meg mindenfélék voltak, és akkor elkezdtük azt gyűjteni, és azt gondoltam, hogy erre kellene mozgósítani az embereket. De aztán beszéltem a polgármesterünkkel, és ő azt mondta, hogy ő is megpróbált ilyet már csinálni, hogy az iskolásokkal kimenni szemetet szedni, adott nekik kesztyűt, és bizony a szülők föl voltak háborodva azon, hogy hát az én gyerekem nem szedi föl másnak a szemetét. Úgyhogy arra gondoltam most, hogy én megfogadtam azt magamnak erre az évre, hogy vasárnaponként legyalogolok misére a faluba és vissza, és mindig viszek magammal kesztyűt, zacskót, és akkor mindig más embert kísérek el, vagy kérek meg arra, hogy kísérjen el engem egy darabig, és akkor összeszedjük az útközben található szemetet, ami nagyon sok van. Meg aztán közben én elkezdtem itt szemetet szedni fönt a hegyen nálunk, és hát erre gondoltam, hogy ebbe az irányba lehetne esetleg elindulni. Aztán arra is gondoltam, hogy láttam ezt a Pécsi Filmklubot, amit a Jágereszterék csinálnak, hogy itt is lehetne olyasmit csinálni. Itt is lehetne ezeket a filmeket közösen megnézni a társulat tagjaival, hogyha már ez egy ilyen közösség lesz, és akkor talán ebből elindítani kezdeményezéseket.
Hasonlóképpen elkezdeni arról beszélgetni, mint ahogy itt Szilviék csinálják az iskolából, hogy mit is tehetünk. Mi is tehetünk, ha egyszer ez a helyzet. Igen, hiszen látjuk.
Igen, meg hát megkérdezni őket, akik lent laknak a faluba, hogy ők tudják-e, hogy látják-e, hogy hol van sok szemét, meg minden, és akkor egyszerűen kimenni, összeszedni. Tehát, hogy érzékenyé tenni az embereket arra, hogy ez a mi közösségünk, ez a mi világunk, itt élünk, mi ezt szépítsük.
Rágálhatok valamit arra, amit az Eszter mesélt. Képzeljétek, az Otroászkának a kezdetekkor volt egy katalizátora, úgy hívják őt, hogy Markó Valentyik Anna, egy junior primadíjas bárművész, aki ezért úgy lett a része a történetnek, hogy ugyanazt csinálta, amit most elmeséltél, Eszter, hogy minden nap séta közben összeszedte a szemetet, és erről tett föl egy fényképet a Facebookra, vagy közösségi felületekre, és minden áldott nap mosolygós képet rakott föl, tehát egy zsák szemét, és az a mosolygós van. És ez valami hihetetlen volt, hogy egyszerűen emellett nem lehetett elmenni, hogy valaki más szemetét ilyen széles mosolyjal, és nagyon kitartóan gyűjti, és napról napra minden áldott nap megcsinálja. És akkor az történt végül is, az ugyanakkor tájt volt, amikor ezt a filmet megnéztük, hogy egy sportnappal zártuk a tanévet, és ott a Dunaparton hosszan beszélgettünk ezekről a dolgokról, meg ezekről a lehetőségekről, és ott teljesen spontán felszedtük a szemetet. És annyi történt, hogy senki nem mondott semmit a gyerekeknek, csak néhány tanár elkezdte felszedni a szemetet. És akkor a gyerekek beleálltak ebbe, anélkül, hogy bárki kérte volna őket. És akkor tudtuk, hogy ez fog menni. Nagyon érdekes, hogy ezt meséled, mert tehát szerintem a példa, a jó példa ragadós, én továbbra is ezt gondolom, hogy ez így van, és hogy ha ezt derűvel tudjuk csinálni, akkor az pedig olyan, ami mellett nem lehet elmenni.
Hát igen, én pedig, amikor boltba vagyok, vagy bárhol máshol, és látom, hogy valaki ezeket az energiaitalos dobozokat, főleg ezzel a névvel, hogy hell, ezzel vásárolja, akkor mindig összeszorult a gyomrom, hogy ez tuti fix, hogy itt fog landolni, valahol az út szélén, valahol. És akkor most, hogy elolvastam ugye a mi Facebook csoportunkba ezt a bejegyzést, hogy hát mosolyogva kell az embereknek mondani, hogy ugye eldobja, ugye nem a földre, hanem ugye a kukába. Akkor gondoltam, hogy hát ez nagyszerű, ezt én is fogom csinálni, meg fogom az illetőtől kérdezni, hogy szereti, szívesen iszta, azt mondja, biztos azt fogja mondani, hogy igen, és akkor meg fogom kérni, hogy akkor legyen szíves, majd kukába dobja el, és ne csak ki az ablakon, mosolyogva.
Sőt, én igazából arra hallanék, hogy a szelektív kukára irányítsam az
Oké,
embereket,
rendben.
mert hogy ez volt egy ilyen, hát megpróbálom ezt a profán megfogalmazást átfogalmazni, volt is egy ilyen anyag ezzel kapcsolatban, ami színésznek a képe volt, hogyha arra sincsen energiát, hogy ezt elvidd a szemetesség, akkor minek iszod ezt az energiaitalt. Tehát, hogy igazából ez is így a torkánál ragadja meg a kérdést, és én is tegnap pont mentem valahova, én elhagyatottabb helyre, és azon gondolkoztam, lenne nálam zsák, hát pikpak megtelne ezekkel a
De
dobozokkal.
egyébként tényleg így megyünk. Nekem van egy nagyon jó barátnőm, Csenki Máriának hívják, ő budapesti, a legjobb barátnőm, és ezt mindig ő csinálta. Tehát ő kezdte ezt el, hogy amikor elmentünk kirándulni az erdőbe, akkor ő nála mindig volt egy szatyor. És aztán láttam én, hogy hát ez megtelik, hát hiszen itt vannak üvegek, bicikligumi belső, mindenféle dolgok, PET palackok, meg mit tudom én, mindenféle. És aztán most már egy ideje tényleg így járunk mindig, hogy mindig van nálunk zsák. És akkor extra úgy megyünk, hogy akkor aztán keresgetjük meg. Hát ez az embernek a szemébe ötlik. Most volt egy pár hete egy jó nagy szél, eső, akkor ilyenkor kimosódnak a természetből. Tehát ott, ahol egy hete jártam, vagy két hete jártam, és nem láttam semmit, most kandikálnak ki a földből mindenféle zsákmaradékok, meg ez, meg az, meg amaz. És hát az is egy másik keserves tapasztalat. Itt az egyik szomszédom kertje mellett láttuk, hogy valaki egy apróságot, valamit odarakott, és egy pillanat alatt oda gyűlik a többi szemét, mint hogyha mágnessel vonzanák. Nem elég az, hogy ott volt valami, valaki ezt meglett, hogy ott valami van, és akkor már hozta oda, de hogy miért ide? Aztán a
Bocsánat,
másik,
csak ez nagyon fontos, akár csak egy adag ágat kiraksz, vagy egy fenyőfát, vagy valamit, akkor pillanatok alatt
igen.
jön mellé a többi is. Ez most megint oktatás kérdése, az ember tudja, hogy mi az, ami elbomlik, és mondjuk nem olyan katasztrófa, hogyha az útszélén hagyod,
Igen.
és mi az, ami nem. Többnyire sajnos az általunk termelt szemét az nem, és én nagyon köszönöm ezt, azért volt fontos közbevágnom, mert mi is mentünk úgy családokkal kirándulni a férjemnek, ez alap, hogy visz magával zsákot, és a többiek
Igen.
szerfelett nyűgösek voltak, hogy milyen lassan haladunk, és én is szerfelett nyűgös voltam, hogy most ez egy közösségi esemény, de mondta a férjem, ha én ezt most nem szedem össze, akkor ezt nem fogja összeszedni senki. És hát miért szalasztanánk el a lehetőséget, hogy összeszedjük, úgyhogy én egy picit türelemre kérek mindenkit, aki úgy érzi, hogy ezzel csak az
Én
időt
is így voltam
húzom.
egyébként, először dühös voltam, hogy hát nem kirándulni jöttünk, de aztán valahogy az embernek megélesedik a látása erre, tehát nem tudsz már úgy belemenni a természetbe, hogy ne azt vedd észre, ami nem oda tartozik.
Igen, és
Ez
pont ez a
egy
célunk, hogy nyitogassuk az
a
embereknek a
szemünket,
szemét.
így van.
Igen.
Ezt én is tanultam, hogy mondjam, én is tanultam, mert hát én nekem van egy olyan hátrányom, hogy én dohányzom, ugye? És ez nem illik egyáltalán egy teremtésvédőhöz, de éppen emiatt aztán nekem eléggé nézem a csíkeket, és ez már többször előfordult, van nálam mindig kesztyű, tehát mit tudom, én vártam az állomáson kezdtelen a keresztfiamra, és akkor addig összekapkodtam a csíkeket, ott van egy ilyen szép telepített bokros rész, és mindenki oda dobja el a csíket. Úgyhogy az alatt a negyed óra, vagy 20 perc alatt, amíg vártam, hát összeszedtem egy zacskóra való csíket például. Itt nálunk Zalacsányban van egy Batthyány kastély, meg vannak itt ilyen nyaralóházak, és nagyon sokan járnak ide föl Örvényeshegyre kirándulni. És közülük is már több embert megszólítottam, hogyha szednénk szemetet, akkor jönnének-e. És nagyon lelkesen azt mondták, hogy igen. És akkor megbeszéltük, hogy ki fogok majd tenni nekik pénteken egy cetlit a postaládára, hogyha szombaton szemetet szedünk. És akkor aztán jött az egyik bácsi büszkén, és mondta, hogy mi már a barátommal az útszélén felszedtük a szemetet. Tehát ebből látom, hogy igenis van rá igény, és van rá indítatás. Tehát az emberek látják is, csak aztán talán nehéz elkezdeni, de szerintem ez...
Nagyon örülök, hogy te is olyan vagy, hogy abszolút meglátod ezeket a dolgokat, és igazából az ember nem is annyira tervei vannak, mint hogy mindig szembe jönnek a teendők, és én azt hiszem, hogy fogunk még mi beszélgetni, csak sajnos most már kicsit kifutottunk
Jól
az
van.
adás időből, de nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy ennyi
Én
minden
is.
előkerült, mert még egy dolgot akartam csak ide fűzni, hogy tényleg mennyire színesek ezek a zárókő projektek, ugye most beszéltünk erről a ruha dologról, az ültetésről. Mi a Boróval részt vettünk egy olyan zárókő projekten, ahol avart szedtek össze, és vitték a házi komposztálójukba a helyi teremtésvédőkör, ami szintén nagyon jó volt a Szabó Eszternek, a projektje az az volt annak én egy bicikli oktatást, tehát ő meg a közlekedés oldaláról vizsgálta ezt a dolgot. Tehát nagyon-nagyon színesen, nagyon sok mindent lehet csinálni, és én azt hiszem, hogy fogunk még veletek beszélgetni a későbbiekben. Boró,
Szívesen.
te neked van most még a fejedben valami zárókő projekt, amit láttál, és amit színesíteni ezt a csokrot esetleg?
Szóval igazából a két leginkább számomra szívet melengető projekt az most pont itt volt, de ezen kívül még sok nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, és az a tapasztalat, hogy majdnem mindenki, vagy a többségük, akik részt vettek a képzésen, ők már eleve ugyanúgy, ahogy a Szilviék is, egy folyamatnak a része voltak, és abban a folyamatban valósítottak meg dolgokat. De volt olyan, akinek ez volt a kezdet, akár Eszteréknél. Voltak olyanok, akik, most inkább ilyen nagy kategóriákat mondok, hogy milyen típusú projekteket valósítottak meg. Volt több ilyen cserebere, akár ez a gardróbstop, de volt, aki szobanövénycserét valósított meg ugyanúgy, mint ahogy ők ruhabőrzét. Voltak olyanok, akik valamilyen kis kézműves terméket állítottak elő, ami fenntartható. Voltak, akik természetes szereket, szappant, WC-bombát, kefirből krémsajtot, tisztítószert és súrolót a konyhában. Ők is egy iskola voltak, és utána a diákok haza is vihettek ebből, és otthon is kipróbálhatták. Akkor volt olyan, aki méhviaszos uzsonnás kendőt készített, hogy az is többször felhasználható. Akkor voltak olyanok, akik valamilyen ima alkalmat szerveztek, a Laudato Si-hez kapcsolódva ebben a témában. Voltak többen, akik valamilyen ültetést szerveztek. És akkor voltak többen, akik valamilyen típusú programot szerveztek, közösségi programot fiataloknak, felnőtteknek.
Előadás, filmnézés, beszélgetés, ilyesmi?
Igen. De volt, aki tábort szervezett. Igen, most így hirtelen ezek a nagy kategóriák jutnak eszembe. Közben itt még nézegetem az összegyűjtött táblázatot. Igen, és talán még az izgalmas, hogy sokan jöttek iskolákból, és sokan plébániákból, és nyilván iskolákban meg plébániákon mást lehet megvalósítani.
Igen, és valószínűleg azért még többükkel fogunk itt találkozni, és közben remélem, hogy kedvet csináltunk másoknak is, akár az animátor képzés következő fordulóját nyilván másokon várják. Akár még ugye azért látszik, hogy már az animátor képzés előtt is lehet aktívkodni, nem képzett animátorként. És hát Borót azért is hívtam, mert ő is nagyon szeretettel várja a megkereséseket, meg egyáltalán mi a naphimnuszban, infókuk az naphimnusz.hu. Ha bárki el szeretne indulni ezen az úton, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre, hogy segítsünk, és ötleteket ellássuk.
Még talán azt tenném hozzá, hogy a következő ilyen képzéssorozat az valószínűleg tavasz elején reméljük, akkor fog tudni indulni. És igen, szeretném megerősíteni azt, amit Juli mondott, hogy kaptunk olyan visszajelzést, hogy hamarabb kellett volna szólnunk az árukő projektről. Szóval, ha valaki tudja, hogy ő szeretné elkezdeni ezt a képzést, akkor már most elkezdhet gondolkodni abban, hogy milyen olyan közösségi teremtésvédő akciót valósíthat meg a közelében, környezetében, ami ennek a foglalkozássorozatnak a zárókő projektje lehetne. Lehet egészen piciben kezdeni, tehát akár a egy-két baráttal vagy családon belül, de az is lehet, hogy egy egész plébániát vagy iskolát megmozgató projektet valaki végre tud hajtani, attól függően, hogy kiket tud elérni.
És mindenképpen szeretnénk erről tudni, mert nagyon örömmel mutogatjuk mindenkinek, hogy lám-lám, milyen klassz dolgokat lehet csinálni közösségben.
És ez erőt ad másoknak is, hogy nem lehetetlen.
Igen. Nagyon szépen köszönöm Borónak, Eszternek, Szilvinek, Katinak és a sok Dórinak és Majának a részvételt, és mindenkinek szeretettel kívánom a hasonló tetvágyat, hogy szárba tudjon szökkenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Sipos Gyula kis színes rovatában most arra irányítja rá a figyelmünket egy gyerekkori emlékének segítségével, hogy a bennünket körülvevő környezet szépségéért tevő és arra rácsodálkozó ember belső világa, lelki állapota sokkal boldogabb, szebb és kiegyensúlyozottabb lesz. Gyula a szívünkhöz szól, hallgassuk őt a szívünkkel.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és most olvastam egy felmérést, hogy a finnek lettek a világ legboldogabb nemzete, és ennek egyik oka az, hogy a lakosság 87%-a vagy ilyen természetes környezetben él, vagy legalábbis rendszeresen és gyakran jár kirándulni. Hát ebben lehet valami igazság, mert most ahogy leesett az első hó, feleségem rögtön ment a barátnőivel a nagy hideg hegyre kirándulni, és azt mondta, hogy tele volt az egész út, rengetegen mentek oda kirándulni, ami azt is jelzi, az emberekben él a vágy és az igény, hogy kimenjenek a szabadba, és egy ilyen természetes környezet, természetközeli állapot vegye őket körül. Emlékszem rá, mi kisgyerekként költöztünk Szolnokon az akkor felépült Tallinn lakótelepre, ami az agyva mellé egy gát közelébe épült, ilyen 4 emeletes lakóházak, 3 lépcsőházas lakóházak voltak, és meg 18 emeletes. És hát nagyon sok család költözött be, és hihetetlenül szép dolog volt, hogy ezek a frissen beköltöző családok, ezeknek a nagy 3 lépcsőházas, 4 emeletes épületeknek az oldalát, meg a hátoldalát körbe-körbe felparcellázták, kis kerteket hoztak létre, ahol aztán hol zöldséget, hol virágokat ültettek, és az egész házunk környéke olyan volt, hogy nagy virágos kert. Arról nem is beszél, hogy az egyik lépcsőházban lakott a Garamszegi bácsi, aki meg az egész házat szinte körbeültette, de még az úttest és a járda közötti kis füves részt is teleültette virágokkal. Egészen hihetetlen látványt nyújtott a gyerekkorunkba. Én ugye akkor azt nem is értettem, csak teljesen magától értetődő dolognak tartottam, hogy ilyen szép virágos környezet vesz minket körbe. És hogyha kijövök a lépcsőházból, hátul rögtön ott van a gát, mögött ott van az agyva, meg a kiserdő. Ma már nincs. Ez a nemzedék kihalt, most már ott is csak fű van, egy-két fával. Hátul a ház mögött nincsenek már kertek. Valamikor ott volt pingpongasztalokat is lebontották, nem járnak már fel utak a gátra, nincsenek kitaposott gyalogösvények, és még régen az agyvám mellett tele volt pecásokkal, akik ott horgáztak, most ha hazamegyek és lesétálok a partra, hát nem igen látok pecásokat sem. Valahogy megváltozott az életvitel, eltávolodtunk ettől a természetes környezettől, és mondanám összekötve gyorsan, talán nem csoda, hogy mi pedig az egyik legszorongóbb, legdepressziósabb, leginkább lelki problémákkal küzdő, és az egyik legboldogtalanabb nemzet vagyunk a felmérések szerint, ahol magas az öngyilkosok aránya, az alkohol, drogfüggőség és sok minden más. Lehet, hogy egyszerűen csak úgy kellene gyógyulnunk, vagy ez lenne a gyógyulásnak az egyik útja, hogyha újra elkezdenénk kis kerteket csinálni, hogyha újra rácsodálkoznánk a természetnek a szépségeire, a kinyíló virágokra, arra, hogy nekünk 2 lábunk van, az állatoknak 4, de a rovaroknak 6, a pókoknak meg 8, és a 100 lábuknak meg még több, a kígyónak meg nincs egy se, és valahogy rá tudnánk csodálkozni, hogy ezt a hihetetlen gazdagságot, ezt a sokszínűséget, ami jellemző az egész teremtett világot, ez mind arra is jött létre, hogy mi ebbe belefeledkezzünk, ennek a szépségére rálássunk, hogy ebben az egész szívünk és lelkünk megnyugodjon. Hogy hát tudjunk kirándulni a hideghegyre, és miközben megyünk a hidegre, közben a szívünk valahogy felmelegedjen. Hogy megszeressük ezt a teremtett világot, hogy örüljünk neki, hogy ápoljunk, és így magunk is valahogyan titokzatos módon, de boldogabbak legyünk. Hát adja Isten, ez így legyen, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy legyen kis kertünk, de ha nem is, akkor legalább legyen szabadidőnk, hogy kimehessünk, hogy megbecsülhessük, mert ha szeretjük és megbecsüljük, akkor óvni is akarjuk, akkor majd nem fogunk szemetelni, akkor majd talán egy kicsit fegyelmezettebb és tisztább életet fogunk élni mindannyiunk örömére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!
Igaz, már közeledik a nagybőjt, de most még benne vagyunk a farsangi időszakban. Sokat gondolkodtunk az Egyesületben, hogyan segíthetjük azt, hogy ünnepeink, szórakozásaink ne ártsanak a teremtett világnak. Egy plakátot is összeállítottunk arról, hogy hogyan lehet minél környezetbarátabban megszervezni egy farsangi mulatságot. Ezt Facebook oldalunkról le is lehet tölteni és kinyomtatni, vagy tovább küldeni másoknak. Mit tehetünk rovatunkban? A két teremtésvédő anyuka, Réfi Júlia és Darányiné Szabó Eszter szintén erről a témáról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, mit tehetünk mi rovatunkban. Réfi Júlia vagyok, és ahogy szoktuk, napjúzós társammal, Darányiné Szabó Eszterrel fogunk beszélgetni az aktuális ötleteinkről. Ebben persze meg mindig vannak visszatérő motívumok, hiszen ugye megint itt a február, megint itt van a farsangi időszak, ami, hát ahogy az ünnepek nagy része, vagy alkalmak nagy része ismét újabb és újabb fogyasztásra sarkal minket. Minket ugyan annyira már nem, de mert egy kicsit kiszálltunk ebből a körből, de hát azért egy jó átgondolni, hogy egészen pontosan mivel is szokott járni ez a farsangi időszak. Ezt tennátok, mit jelent a farsang?
Igen, hát ahogy mondod, hogy mi már ebből kiszálltunk, az első gondolatom az volt, hogy és akkora megkönnyebbülés ebből kiszállni, ebből a fogyasztás túl pörgetettségéből, és tényleg megengedni magunknak azt, hogy rájöjjünk, hogy mire van valóban szükségünk, és az ilyen társadalmi konvenciókat meg elhagyni. Ez számomra egy hatalmas nagy felszabadulás volt, amikor ezt a döntést meg tudtuk hozni így az életmódunkban. Hát igen, ugye farsangolás az legalább két fronton szokott következni a mi életünkben. Az egyik a gyerekek iskolai farsangja, a másik pedig a plébániai közösségben is szoktunk farsangot tartani. Szerencsére most már mind a kettő közösségben sikerül egy-egy ilyen kicsit teremtéstudatosabb szokást így átmenteni, vagy meghonosítani. Az iskolában van egy ilyen szülői zöld körünk, és ez a szülői zöld kör dolgoz ki, minden évben néhány ilyen javaslatcsomagot, meg programokat is szervezünk. Na és a farsangi javaslatcsomagunk az gyakorlatilag évek óta ugyanaz. Az egyik legfontosabb, hogy jelmezt, azt nem kell újonnan vásárolni. Ezt lehet csereberélni, lehet turkálóba szerezni, és hát, hogyha nagyon kreatívak vagyunk, akkor otthon megtalálható dolgokból primán sokszor össze lehet rakni. Júli, hogyha jól tudom, akkor neked is van ezzel kapcsolatban tapasztalatod. Nektek volt-e valamilyen emblematikus, otthon körülnéztem, és két perc alatt megoldottam ilyen megoldásotok?
Nekem egyébként a kedvencem az volt, hogy a férjemnek volt egy ilyen hawaii mintás inge, és amikor elmentünk farsakból, akkor hón alá csapta a vasalódeszkát, és szörfösnek öltözött ezáltal. De amikor az első gyerekeknek én nagyon lelkesen csináltam a farsangi jelmezeket, és akkor még úgy megvettem hozzá az új pólót, meg az új textilfestéket, meg a mindenfélét, azt mindig áznak tartottam, hogy újonnan vásárolni valami jelmez, de aztán utána egyre jobb volt összeszedni így a testvérem gyerekeitől is ezeket a levedlet jelmezeket, és most én is így már le fogom adni én is ezeket a kis profi tigris jelmezt, meg nem tudom, mit én is csináltam a gyerekeknek. Aztán hát ugye összegyűjtöttem az ilyen ruha gyűjtés alkalmával az olyan ruhadarabokat, amiket már úgy nem lehet felhasználni. Tehát például volt olyan, hogy pecsétes inget leadtak, amit már nem nagyon adtak volna tovább a rászorulóknak sem, de az én fiamra még ráadtam, mint egy ilyen tudós köpenyt, vagy ilyen kis maradékrongyokból összevartam valami kis méheske szárnyat, meg ilyesmit a kislányomnak. Tehát, hogy ezekben nagyon kreatívan lehet egy minimális erőfeszítéssel. És igazából amikor régen csináltuk ezeket a nagy volumenű jelmezeket, nem is kényelmes a gyereknek egyébként sokszor, nem is érzi magát, jól emlékszem, még régen egy óriási pillangószárnyat alkottunk, és a gyerek el se fért vele a folyosón, és nagy boldogan egy ilyen örökölt, valahonnan összeszedett szárnyal díszelte át végül is az egész ünnepséget. Tehát, hogy igazából azért arra is gondoljunk, hogy a gyerekek így élvezni akarják a bulit. Eszter?
Hát bevallom, nekem így szülőként ennél még önzőbb gondolataim is vannak, például az, hogy hol fogom én ezt tárolni. Tehát főleg városba azért a hely az egy ilyen tök nagy kincs, hogy mekkora a lakásunk, abba mennyi cuccunk van, és mennyi helyünk van, és hát olyan holmikra, mint ahogy mondod, hogy egy hatalmas pillangószárny, amit talán még egyszer fog az életben használni, de talán még egyszer sem. Hát erre tároló kapacitást használni, ez egy őrületes luxus. Úgyhogy én próbálok minél gyorsabban megszabadulni ezektől a tényleg egyszer használatos, ilyen értelemben egyszer használatos ruháktól. Na de hát, hogyha tovább mozdulunk így a farsang vonalon, akkor a jelmezeken túl is van egy csomó olyan faktora a farsangi ünnepségeknek, amivel hulladékot tudunk termelni. Hát a gyerekközösségekben ugye itt van az enni és inni való. Hogyha mondjuk egy 25 fős osztályban mindenki visz kettő zacskó valamit, meg egy flakon innivalót, akkor az 50 zacskó és 25 flakon. Úgyhogy ehhez képest mi azt találtuk ki jó pár évvel ezelőtt, és tényleg szerencsére gyakorlatilag évről évre sikerül átmenteni az aktuális osztályainkba, hogy közösen szerzünk be sós és édes rágcsálnivalót és szörpöt. És a környékünkön az összes cukrászdában és az összes pékségben elfogadnak saját dobozt, tehát egyszerűen fogja magát egy anyuka, elmegy a legközelebbi pékségbe négy nagy műanyagdobozzal, kettőt telekér édes rágcsálnivalóval, kettőt telekér sóssal, vesz két szörpöt üveg flakonban, és ezzel megvan oldva egy osztálynak a farsangiból is rágcsálnivalója. És az a szerencse, hogy azon kívül, hogy fenntarthatóbb, teremtésvédőbb, azon kívül ez racionális is, és a szülőknek a feladatait is csökkenti, úgyhogy emiatt elég könnyen át szokott menni a szülői közösségeken. Ezt nagyon lelkesen javaslom másoknak is. Aztán itt van a dekorációnak a kérdése. Hát a legjobb olyan tartós dekorációt használni, ami tényleg minimális, nem igényel sok helyet, és jövőre is ugyanazt elő tudjuk venni. A második legjobb, hogyha a gyerekek alkotnak valamit, amit ugye elég sok iskolába szoktak csinálni, hogy ilyen akár hulladékból, vagy szelektálható anyagokból valamit a gyerekek kézműveskednek. Ezek közül én azokat tudom igazán pártolni, amik a kézműveskedés után is szelektálhatók maradnak. Tehát azt szerintem egy eléggé öngól, így hulladék szempontból, hogy veszünk valamit, mondjuk ilyen PET palackot, ami amúgy egy tök jól szelektálható cucc, aztán ráragasztunk mindenféle mást, és a végén alkotunk valamit, amit mondjuk lehet, hogy néhány órára használunk, aztán utána a végén viszont nem tudjuk még szelektálni sem. Tehát ugye szerintem egy nem jó felhasználási módja egyébként a hulladékoknak. De van szerencsére most már olyan is, ahol szelektálható hulladékból a végén szelektálható alkotás készül, hogyha betöltötte a röpke küldetését. Hát az iskolával kapcsolatban körülbelül ezeket az ötleteket tudjuk adni. Ezek hasonlóképpen megvalósíthatók a plébániai közösség farsangi ünnepségében is. Ott még egy annyi speciális javaslatom van, hogy mi mostanában rákaptunk a plébániával a ruhacserére. Tehát lényegében évszakváltáskor tartunk egy nagy ruhabőrzét a családos közösségben, évente kétszer-háromszor, és akkor tényleg mindenki elhozza a gyerekei által kinőtt ruhákat. Mi mostanában már csak így öltözködünk. Régebben is valahonnan kaptuk általában a ruhákat, de ez, hogy nem csak úgy bezsákolva jönnek, hanem ott van kiterítve, és akkor azt választom ki belőle, amit szeretnék, és a többit, ja, és ezeket adománygyűjtés időpontjához is szoktuk igazítani, tehát ideálisan ez olyankor szervezzük meg, amikor tudjuk, hogy két hét múlva indul a adománybusz valahova, tehát a maradékkal sincsen különösebb problémánk. Úgyhogy ez pedig a közösségnek lett egy kifejezetten jó kis programja.
Igen, egy nagyon fontos, hogy a közösség tudjon még együttműködni. Velünk is ugye működik, maximum a legtöbb plébánián működik ez a
ruhaleadás, és tényleg nálunk is az van, hogy azért lehet vinni is belőle, hozzuk is, és akkor tényleg ezek jó helyre mennek ezek a dolgok, amiben én még gyerekcipőbe járok, hogy én nagyon vigyázok, hogy a csomagolásra optimalizáljak, amikor viszem be az iskolába a dolgokat, hogy de sajnos ennek ez a közös vásárlás nem annyira sikerült megoldani, vagy viszont a gyerekem iskolájában hajléktalannak ennek szendvéseket, én akkor mindig elvállalom a beszerzéseket, hogy a piacon is akkor a saját dobozomba kérem a szeletet, felvágottat, meg bevásárló közösségtől szerzem be magyar zöldségeket, kenyeret is ugye textilzsákba szoktam vásárolni, vajat is, mindent lehet kapni a piacon. Amire vigyázni kell, az az, hogy bármilyen döbbenetes, hogy egyre többen járulunk a mi kis dobozainkkal ezekhez az árusokhoz. Időnként úgy tűnik, mint az árusok nem tudnák, hogy mi azért visszük a dobozt, hogy ne keletkezzen plusz hulladék. A mai tapasztalatom az volt, hogy amikor kértem a felvágottat, akkor mondták, hogy hát jó, csak amíg lemérik, addig rárakják erre a kis fóliás papírra. Kérdeztem, mit csinálnak vele, mondták, hogy eldobják. De hát mondtam, hogy hiszen pont azért hoztam a dobozt, hogy ne keletkezzen plusz hulladék. Tehát, hogy arra is ezeket sajnos át kell gondolnunk mindig, hogy egy picit talán az is érdemes szólni, hogy ő is ráébredjen arra a másik fél, és ezt miért csinálják, és akkor hát ha lehet. Nem okozott problémát aztán a doboz kitárázása, meg semmi. Tehát, hogy nem problémák, csak egész egyszerűen azért beszélünk róla, mert az embereknek nincsen a fejében. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon kedvesen lehet emlékeztetni az embereket arra, hogy ezt miért csináljuk, és ez nem egy ilyen erőszakos zöldség, hanem egész egyszerűen olyan gyakorlataink, rutinjaink, és hát ilyen személygyártó készségünk van már bennünk, hogy nem is látunk ki ebből a körből, pedig nyilván nem szándékosan lepjük el a bolygót mindenféle hulladékkal, Eszter.
És ha már a vászonzsákot mondtad, akkor ezekkel kapcsolatban megint tök jó közösségépítő programokat lehet csinálni a plébánián. Tehát, hogyha van néhány varni tudó anyuka néhány varrógéppel, akkor ilyen maradék vászon vagy pamutanyagból, ez egy tök jó móka lehet anyukáknak, lányoknak, hogy vászonzsákot varrunk. De ami még ennél is egyszerűbb, az a méhviaszos kendőnek a készítése. Ehhez gyakorlatilag csak egy kis méhviasz, pamutanyag és egy tiktakolló és egy vasaló kell, és ez is olyan fajta tényleg ilyen kis közösségépítés is, alkotás öröme is, és aztán a végén egy olyan eszközünk van a méhviaszos kendő személyében, ami aztán egy csomó egyszer használatos műanyagtól meg tud szabadítani minket. Ugye a méhviaszos kendőt azt a élelmiszereknek, a hidegen tartott élelmiszereknek a befedésére lehet használni, vagy akár szendvicset is lehet belecsomagolni. Ugye az egyetlen fontos, hogy forró ételt ez nyilván nem szabad használni, mert a méhviasz akkor megolvad, de rengeteg műanyag zacskót és fóliát ki tud váltani ez a méhviaszos kendő.
Igen, nagyon, nagyon sok mindent lehet elérni egy működő közösségben, és ugye mindenki megtalálhatná ebben a helyét egyébként ebben a dologban. Szerintem azért most elég sok minden ilyesmire sikerült rámutatnunk. Úgyhogy a közösségépítés az mindig egy nagyon fontos része a teremtésvédelemnek, és reméljük, hogy ezeket a közösségeket sikerült ellátni most olyan tanácsokkal, amik aztán a teremtésvédelmét direktben is szolgálják. Köszönöm szépen, Eszter, a beszélgetést.
Köszönöm én szépen.
Jövő hónapban újra találkozunk. Kísértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Viszont hallásra.
Bár most még a farsangról beszélgettünk, már csak 2 hét, és itt a nagybőjt kezdete, hamvazó szerda. Ezért zárásképpen Nemes Csaba naptár rovatában arról beszél nekünk, hogy vajon miért is érkeznek meg minden év tavaszának kezdetén a bőjti szelek, jelezvén a keresztény ember számára is, hogy egy új időszak, egy változás kezdődik. Előtte pedig még hallgassunk meg egy részletet Ferenc pápa Laudato Si enciklikájából, Halukka Gábor tolmácsolásában a gyakorlati relativizmus jelenségéről, amikor is az ember önmagát helyezve a középpontba, mindig annak ad feltétlen elsőbséget, ami alkalmi előnyt ad számára, és így minden másnak a helyzete viszonylagossá válik. a környezeté, a másik emberé, vagy a többi élőlényé.
A gyakorlati relativizmus. 122. pont. A félresiklott antropocentrizmus félresiklott életstílusnak ad teret. Az evangélii Gaudium apostoli buzdításban utaltam a gyakorlati relativizmusra, amely korunkat jellemzi, és a Tambellinél is veszedelmesebb. Amikor az ember önmagát helyezi a középpontba, végül annak ad feltétlen elsőbséget, ami alkalmi előnyt jelent számára, és így minden más viszonylagossá válik. Így nem lehet meglepő, hogy a mindenütt jelenlévő technokratikus paradigmával és a korlátokat nem ismerő emberi hatalom imádatával együtt kialakul az emberben ez a relativizmus, amelynek értelmében minden jelentéktelenné válik, ha nem szolgálja saját közvetlen érdekeit. Ebben egy olyan logika rejtőzik, amely érthetővé teszi számunkra, hogyan táplálják egymást különböző magatartásformák, amelyek egyszerre eredményezik a környezet pusztulását és a társadalmi hanyatlást. 123. pont. A relativizmus kultúrája ugyanaz a kór, amely arra készteti az embert, hogy a másikat kihasználja, és puszta tárgyként kezelje, kényszermunkára kötelezze, vagy adós rabszolgaságba döntse. Ez ugyanaz a logika, amely a gyermekek szexuális kihasználásához, vagy a saját érdekeink szempontjából haszontalan időskorúak magukra hagyásához vezet. Ez a belső logikája annak is, aki azt mondja, hagyjuk csak, hogy a piac láthatatlan erői szabályozzák a gazdaságot, mert a társadalomra és a természetre gyakorolt hatásaik elkerülhetetlen károk. A saját törekvéseink elérésén és közvetlen szükségleteink kielégítésén túl nincsenek objektív igazságok, sem szilárd alapelvek, akkor milyen határokat lehet szabni az emberkereskedelemnek, a szervezett bűnözésnek, a kábítószerkereskedelemnek, a véres gyémántok és a veszélyeztetett állatok szörméi kereskedelmének? Vajon nem ugyanaz a relativista logika igazolja a szegény emberek szerveinek megvásárlását, hogy eladják, vagy kísérletezésre használják őket, és a gyerekek eldobását, akik nem felelnek meg szüleik várakozásainak? Ez ugyanaz a használd és dobd el logika, amely hatalmas mennyiségű hulladékot termel, pusztán azért, mert az a féktelen vágy hajt bennünket, hogy többet fogyasszunk, mint amennyire valójában szükségünk van. Tehát nem gondolhatjuk, hogy a politikai tervek vagy a törvény ereje elegendő lesz a környezetet károsító viselkedés formák elkerülésére, mert amikor a kultúra megromlik, és az emberek már semmilyen objektív igazságot és egyetemesen érvényes alapelvet nem ismernek el, a törvényeket csak önkényes kényszer intézkedéseknek és megkerülendő akadályoknak tartják.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Egy kicsit a bőtiszerekről szeretnék önöknek beszélni. Magyarország széli viszonyainak kialakításában két lényeges tényező játszik szerepet. Az egyik az egész földre kiterjedő légköri mozgásrendszer, az úgynevezett nagy földi légkőzés által meghatározott alapáramlás, valamint az országnak a geográfiai domborzati viszonyai, és annak a helyi módosító hatása, amely alakítja az ország szélviszonyait. A szélsebesség változásának jellegzetes évi menete. A legszélesebb időszakunk a tavasz első fele, míg a legkisebb szélsebességek általában ősz elején tapasztalhatók. Hazánkban országosan átlagban évente olyan 120-130 szeles nap fordul elő, amikor a szél legerősebb lökésének sebessége eléri, hogy meghaladja a 10 méter per szekundumot, és ezek közül is legalább 35-38 nap, ami viharos nap, amikor a széllökés mértéke, erőssége meghaladja a 15 méter per szekundumot is. Tehát ez az az időszak, ami most előttünk áll, eljönnek a bőjti szelek, hiszen már itt vannak a bőjti szelek, amik azért az elmúlt tavaszokkal is eljöttek, valószínűleg most is be fognak köszönteni. Erősek, talán gyakoriak is lesznek, de változékonyabbak, mint ahogy eddig megszoktuk. És akár lehetnek még változékonyabbak is, mint az előző években, úgy, mint ahogy az elmúlt néhány hónapban is tapasztalhattuk, a frontok jöttek is, mentek is, talán még a normálisnál is gyakoriabban, pedig ilyenkor január-február hónapban jellemzően nagyobb anticiklonális helyzetek szoktak lenni, azt szokta meghatározni az ország időjárását, hát most inkább több front ment át rajtunk, és lehet, hogy így lesz ez a következő időszakban is, ami bizony meghatározza a szelek áramlásának a jellegét is. A változékonyság sajnos egyre inkább jellemző időjárásunkra. Különösen aggasztó, hogy az évjáratok közötti változékonyság az egyre nagyobb, egyre kiszámíthatatlanabb, és ami valószínű, hogy hosszabb távon egy komoly változás egyik előjelének tekinthető. Az erős felmelegedés, a hirtelen lehűlés és a sorra érkező frontok jelentős terhelést okoznak, most már nem csak az erősen frontérzékeny emberek számára. Sorra dőlnek meg és dőltek meg a rekordok, nehezen viseljük az ilyen változásokat, valószínűleg azért is, mert már az életmódunk is távolodik a természettől. De mindezek ellenére kívánok önöknek, mindenkinek mélyen, szépen megélt nagybőti heteket. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Februári adásunk ezzel a végéhez közeledik. Nemes Csaba a bőjti szelekkel már megidézte nekünk az előttünk álló nagybőjtöt. Szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy ezt az időszakot is minél teremtéstudatosabban tudjuk megélni. Ezért hamvazó szerdától kezdve elmélkedésekkel készülünk a teremtésvédelem.hu oldalon és Facebook oldalunkon is. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a Szemléletformálás, Oktatás, Tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alaptárs finanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a Jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a másfél órában. További minél hulladékmentesebb farsangi időszakot, majd pedig áldott, a teremtett világra odafigyelő nagybőtöt kívánunk. Aratóné Anna Marit hallották a Naphimnusz Egyesület Teremtésvédelmi magazin műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.